Pap Miklós atya műsora.
Lázár történetem. Hulla szaga van. Már úgy szólnak a testvérek, hogy uram, biztos azt a követ elhengerítsük? Hát már szaga van, büdös, hullaszagú. És maga Lázár is tudja azt, hogy mintha a sírba leszálltam volna. Vége, meghaltam. A halálhoz tartozom. A depressziós nem ezt érzi? Hogy már nem az élőkhöz tartozom, hanem inkább a halottakhoz tartozom. Nem szeretek együtt lenni senkivel, jobb a sötétben, el az élettől, nincs kedvem mosolyogni, barátokhoz menni, megfésülködni. El az élettől, és azt érzem, hogy hullaszagom van. Árasztom magam körül, lebiggyel az ajkam, nem szeretnek velem lenni, kritizálok állandóan elég, árasztom a dögszagot magam körül. Nem ezt érzi a depressziós? És akkor erre rászól Krisztus, hogy Lázár, jöjj ki! Amit Krisztus mond, az nem egyszerűen egy történet, hanem ez egy isteni szó. Azt is mondhatnám, hogy teremtő szó. Amit Krisztus ott csinál 2000 évvel ezelőtt, azt mutatja az a történelmi alak, hogy az Isten mit csinál örökké. Amit ott Krisztusnál látunk, hogy egyszer-egyszer ezt csinálja, ezt mondja, örökké ezt csinálja felénk, tehát konkrétan én felém is. Tehát ez a Lázár, jöjj már ki a halálszakból, ez pont úgy szól nekem is. És ez nem egyszerűen egy emberi biztatás, mint ahogy én vagy bármelyikünk rászól a másik emberre. Itt a teremtő szól, hogy jöjj ki. Tehát egy újjáteremtésről van szó. Tehát a depressziósnak ezt kéne ezt a mondatot újra és újra ismételgetni, mikor így húzódna be a sötétbe, a sírba, a barlangba, hogy meghallani azt, hogy rám szól Krisztus, hogy Lázár, jöjj ki. Tehát kelünk fel korán reggel depressziósan, nincs kedvem, húz az ágy, és azt kéne hallani, hogy Lázár, kelj föl, tehát ki az ágyból. Gondolkodom itt a sötét dolgokon, és a sötét gondolataimat, a kognitív, ezt pörgetem csak maga, hogy minden negatív. Lázár, jöjj ki, hagyd már abba ezt a negatív gondolkodást, jöjj ki innen. Egészen konkrétan öngyilkossági előkészületeim vannak, és megérezni ezt a hívószót, hogy jöjj ki, hagyd abba. Ne a halál felé, hanem az élet felé. Tehát ezt a teremtő mondatot, ezt itt hallani kellene, hogy gyere ki, újjá teremtelek téged. Azt is szeretem a Lázár történetben, hogy Lázár Krisztusnak a barátja. Tehát van egy előtörténet. Tehát senki nem úgy kerül depressziós állapotba, hogy ma született bárányként, hip-hop, rám szakadt a sötét felhő. Hát, mi volt előtte, tessék mondani? És Krisztusnak előtte van egy jó barátság a Lázárral. Hogyha ezt előtte ápoljuk, mert ez a jó kedvünk, ahogy mondta egy paptestvérem, hogy vagy jól, majd elmúlik. Tehát, hogy majd ez lesz majd nem is így, színuszosan. Tudom azt, hogy majd lesz veszteség, lesz fájdalom, lesz nehézség, hogy milyen az előtörténet. Tehát azon most tudok dolgozni, hogy egy olyan mély barátságba kerüljek Krisztussal, hogy halljam az ő mondatait. Tehát az előtörténet nekem, szeretteimnek, mindenkinek nagyon fontos. Aztán most le a sarat. Ugye ez a vak ember, akit Krisztus meggyógyít, és úgy, hogy sárral megkeni a szemét, és azt mondja, menj, mosdjál meg a Siloé tavában. Ugye az az érdekes, hogy megtehetni, hogy egy szóval meggyógyítja, de azt mondja, hogy valamit tegyél a gyógyulásodért. Én megteszem az én részemet, te tedd meg a te részedet. Tehát nem bábuként kezeli a vak embert, hanem tegyél valamit a gyógyulásodért. Tehát ezt mondanánk a depressziósnak is, hogy persze nincs kedved, mélyponton van, elhagyod magad, de te nem egy bábú vagy, egy darab hús, hanem alany vagy. És azzal tisztellek, hogy kinézem belőled, hogy le tudod mosni a sarat. Legalább ennyit meg tudsz tenni. Tehát, hogy betartod a napi rendet, nem vágod el a kapcsolataidat, ápolod a kapcsolataidat, hogy folytatod az Istennel való kapcsolatot. Tehát, hogy megteszed azokat a dolgaidat, amit neked meg kell tenni. Ezt én nagyon szeretném megvédeni teológusként, hogy ezt a transzcendens ént, ezt a legbelső ént, hogy ez szabad. Ezt Evagrios úgy mondja, hogy mikor nagyon szomorú vagy, oszd a lelkedet ketté. Van egy lelked, amely tényleg szomorú, és mondja ki az összes szomorúságát, és van egy másik lelked, amely ezt meghallgatja, ránéz, de nem azonosul vele, hogy te nem csak ennyi vagy. Tehát a mosd le a sarat a szemedről, a látásodról, a gondolkodásmódodról, ami rajtad múlik, azt neked is meg kell tenni. A magvető. Olyan szép azt olvasni, hogy Krisztus elveti a magot, a magvető, és mikor nézi a sikertelenséget, akkor mintha a kezébe venné a sikert, a kudarcot. Jé, ennek egy kis gyökere volt, ez kemény földdel találkozott, ezt elfojtották a tövisek, mint egy terapeuta így kézbe veszi, hogy mi történt veled. Olyan szép ezt látni. A jó termés persze, azok meghozták a százszoros termést, egy mondattal elintézi. De aki bajba van, azt az Isten így forgatja a tenyerében, hogy mi történt veled. És miért voltál ilyen? Olyan jó ezt tudni, hogy a mi Istenünk ilyen, hogy így foglalkozik velünk, a lelkünket kezünkbe veszi, és nem mond le. Tehát azt sejthetjük, hogy most ez történt, de jövőre is fogok vetni abba a talajba. És talán ez a kis gyökér, ez a kis növény egy kicsit puhította azt a kemény sziklás talajt. Talán történt valami ott a talajjal, és jövőre érdemes ebbe vetni. Tehát nem mond le, de hát ha jó földet egy kicsit tudom még tágítani, nem mond le rólunk. Ebbe olyan örömteli belegondolni, hogy drágák vagyunk az Istennek, soha nem mond le rólunk, akármi is történik velünk, hogy újra és újra szórja a magot, hát ha most fogékonyabb leszel, hát ha több termést tudsz hozni, puhítani tudlak ezáltal. Jó ezt tudni, hogy ilyen gyöngéden figyelő Istenünk van. Illés proféta akkor lett depressziós, amikor a sikerei csúcsán volt. Előtte az történt, hogy 450 hamis papot legyőzött. Bebizonyította, hogy Jahve az igazi Isten. Sikereinek a csúcsán volt, és akkor ment a pusztába, és beköltözött a barlangba, a sötétbe, és azt is mondja konkrétan, hogy elegem van, feladom Istenem, vedd el az életem, alig várom, hogy valaki kezet emeljen rám. Tehát feladja. És akkor Isten elkezdi etetni, azt mondja, hogy egyél, zuhanyoz, tedd a dolgodat, tehát hogy egyél az alapdolgokat, lásd el, és akkor utána azt mondja, gyere ki a barlangból, ki a sötét szobából, a Lázár, jöjj ki, gyere ki, és akkor azt mondja, hogy állj az Isten elé, és itt fog Illésünk találkozni Istennek egy másik arcával. Ugye a szelíd szellőben fog az Istennel találkozni. Ez azért izgalmas, mert van olyan depresszió, hogy életünk csúcsán érezzük. És ilyenkor ilyen mondatokat kapunk, hogy hát összetehetnéd a kezed, hát örülhetnél, hát mi bajod van, felépítetted a házat, vagy ott van a családod, a gyerekeid, a sikereid, hát miért nem örülsz, és az ember, azt látjuk, a sikeres ember depressziós. Talán azért, ami Illéssel történt, hogy az Istenünk egy másik szintre akarja vinni. És valamit el kell hagyni, valamit el kell gyászolni, valamiből elég, és talán arra való a depresszió, hogy így lökjek rajta tovább egy másik szintre. A legszebb ikonunk, a húsvétnak az ikonja, mindjárt nagyban is fogom vetíteni, csak ezt a kézmozdulatot szerettem volna kinagyítani, ahogy a húsvéti ikonon itt Krisztus megragadja a kezét az elesett embernek, aki a halálhoz tartozik, halálszagú, és nem egyenrangú kézfogás, hogy fogjunk össze, és akkor gyerünk innen ki, hanem béna vagyok, ilyen. Elszáradt a kezem, a kedvem, a lelkem, és ezt a gyöngeségemet adom oda Krisztusnak, és vigyél ki, gyere értem, és te válts meg engemet, én magamat nem tudom megváltani. Ezt én azért tartom nagyon fontosnak, hogy a gyöngeségemet adjam oda a depresszióban. Uram, ennyi vagyok most, gyönge, most így megy. A gyöngeség odaadása őszinteséget jelent, és még egyet hadd mondjak, hogyha gyöngeségemet odaadom, akkor nem követek el bűnt. A depressziós igenis gondolkodik az öngyilkosságon, és gondolkodik sok más végzetes döntésen, és azt mondom neki, add oda a gyöngeségedet, tehát ne hozz végzetes döntést, tehát ne rombold még, ne menj mínuszba, még több bűnnel, ne tetézd a helyzetedet még több bűnnel. A gyöngeségünk őszinte odaadása azt jelenti, hogy én nem tetézem tovább a helyzetemet bűnökkel. A pokolra szállás ikonja ezt mutatja, évente egyszer húsvétkor nagyon megünnepeljük, hogy Krisztus leszáll a pokolba, de hát minden lelki sötétségünkbe, depressziónkba, betegségünkbe ezt kellene érezni, hogy Krisztus leszáll a sötétbe, és tessenek nézni, ketté szakítja ott a sziklákat, és leszáll, és összetöri a pokolnak a kapuit, és így megragadja a halálban lévő embereket, és így rántja föl magával. Ez a gyógyszer minden depresszióra, ez a hit, hogy nem egyedül kell csak meggyógyulnom, hanem Krisztusom értem jön. És ide hadd mondjak még egyet, hogy a doxológia egy mennyire fontos imádság. Tehát amikor bűnbánati imát mondok, főleg depressziósan, akkor talán még lejjebb tolom magam. Mikor kérő imákat fogalmazok meg, vagy háladó imákat, egy kicsit mindig magam körül forgok. És pont ez a baj. A doxológiában az a poén, hogy elfordulok magamtól a nap felé, a húsvét felé, és dicsőség legyen az Istennek. Picit a nyugati emberen azt érzem, hogy mindenki önmegvalósít a saját élete, a saját életemért hálát adni, kérni, bocsánatot kérni, magával foglalkozik. A keleti ember meg egy jobban úgy elfordul magától, és toljuk a blúzt, dicsőség az Istennek, és egyfolytában doxológia. Tetszenek tudni, a görög liturgián, aki részt vesz, vagy görög szertartáson, az nem véletlenül másfél-két óra. El kell, hogy az agy fáradjon. Az agyad, ami magadon jár. El kell, hogy fáradjon, és egy idő múlva az ember felveszi a ritmust, és mondja, sok uram irgalmazt meg, a szent vagy uram. Ez nem véletlenül ilyen hosszúak ezek a szertartások. Tehát merem mondani a depressziós embernek, hogy ne bűnbánati imát mondjon annyit, nem tessék doxológiát, a nap felé fordulni, a húsvét felé is dicsőíteni az Isten. Emmauszi tanítványoknak a története, az benne a nagyon-nagyon szép, hogy úgy melléjük szegődik Krisztus, és nem tolja le őket, hogy nektek máshogy kellene érezni, hanem hagyja, hogy kibeszélj a maguk gondját, és nem egyszerűen empatikus Krisztus, hanem segít nekik értelmezni, és ez fontos, értelmezni. Pont ennek kellett történni, hogy miért történt. Ezen az ikonon azt szeretem, hogy ugye a bal oldalt alul összeszakadva depressziós tanítványok menekülnek a helyzettől, menekülnek el Jeruzsálemből, menekülésre fogták a dolgot, és elkeseredettek, és panaszkodnak, és jön belőlük, és Krisztus melléjük szegődik, és ugye ott a kenyértörésben megismerik őt. Ez olyan szép, hogy a törésben megismerik őt. Valami tört, és nem ennyi a történet, hogy vége van, hogy a törés után nyílik meg a szemük. Talán a depressziósról is meg tud történni, hogy törés után másra felnyílik a szemem, elmélyít az Isten, jobban látom a húsvétet. Amikor a törésben megismerik Krisztust, meg a saját életük törésében, akkor utána táncolva így mennek vissza. Pedig még azt mondták, hogy pedig este van, sötétedik már, jön a depresszió, sötétedik már, maradj velünk, és nem merünk innen tovább menni. Még abban az órában fölkeltek és visszamentek. Még abban az órában, akármilyen sötét van, mert bennük már nem volt sötét. És mentek vissza, és azt mondták, ugye lángolt a szívünk, amikor vele voltunk. Ez a lángolás, ez nem magunktól jön, hanem attól, hogy találkozunk Krisztus Urunkkal. Nagy csütörtök este felviszi a tanítványokat Krisztus a szenvedése hegyére, és jó páran elaludnak, belefáradtak már mindabba, amiről Krisztus beszélt, hogy meg fog fogok halni, el fogtok árulni. Tehát belefáradtak ebbe a sok drámai eseménybe, és tessenek nézni, hármat beljebb, följebb visz. És utána azt mondja, maradjatok itt, én még beljebb megyek. Itt nem csak fizikailag beljebb, hanem még a tanítványok közül is kiválaszt bizonyosokat, akiket még beljebb visz, és ő maga még beljebb megy. Egy kicsit ez a lélek sötét éjszakája, hogy oda legbelülre a sötétbe Krisztus Urunk ment. Tehát soha többé nincs olyan sötétségünk, ahol mi egyedül vagyunk, hanem Krisztus Urunk ott van velünk. Ez a megváltás. Legalább ő ott van mellettem, és fog segíteni. És ugyanakkor vannak emberek, akiket feljebb visz, beljebb visz. Ilyen volt Teréz anya, ilyen volt Szent Ferenc. Hogy van, akiknek Krisztus a fájdalmából többet megad, többet lát, érzékenyebb szívű. Tényleg tud fájni a szívem, hogy miért nem a rendes emberekből van 8, miért történnek olyan tragikus dolgok rendes emberekkel. Miért megy sokszor rendetlen embereknek könnyebben, úgy tűnik is jobban, hogy azért van annyi, nekem is lenne 500 ötletem naponta az Istennek, mit kéne máshogy csinálni. Hogy tényleg fáj az embernek a szíve, hogy miért nem jó ez így, és hadd mondjam, mint az Isten megtisztelne, amikor a kereszten nézett szomorúságával, hogy mindent nem magyaráz meg, de valami fájdalmat kapunk. Egy picit úgy mondanám, hogy ilyen lelki stigmát mindenki kap, ki egy kicsit együtt érez Krisztussal, ha testét nem is, de lelkét egy kicsit mindannyian kapunk. A kereszt pedig arról szól, hogy ott vagyunk Krisztus alatt, a keze alatt, tessenek nézni, hogy odaállunk ő alá, hogy amit ő a kereszten, az Istenem, miért hagytál el engem, az a végső magány, az a sötét, az már innentől kezdve soha többé nem olyan sötét. Soha többé. Meg vagyunk váltva a sötéttől is. Na ezért merek sírni. Ezért merem bevallani, hogy sötét van bennem, mert már meg vagyok váltva ettől. Aki ettől nincs megváltva, annak tagadnia kell, és azonnal gyógyulni kell, és én pedig ezért tudok élni a konkolyjal, mert már ez meg van váltva. Nem kell hazudnunk és produkálnunk. És egy kicsit a boldogsághoz ez nekem csatlakozik, hogy a boldogsághoz valahol hozzátartozik, hogy az Isten megtisztel a keresztjével, a sebbel. A boldog-boldogság nincs, az meghalt nagypénteken, hanem csak vértanúi boldogság van mindenkinek. A házasságában, a munkájában, a becsületes életében, az egyházban vértanúság van mindenkinek, tehát ez így őszinte. Nem jól akarok élni, igaz módon akarok élni, és itt az igaz boldogsághoz a vértanúság, a vértanú boldogsága hozzátartozik. Nyilván nem szomorúan mondom én ezt, hanem ezt már a húsvétnak a megvigasztaltságában, a reményében merem vállalni. Képemlékedések kicsit erről szóltak, hogy bibliai történeteket, ikonokat szemlélünk, és hagyjuk, hogy Krisztus gyógyítson minket, hogy Lázár jöjj ki, hogy megszülettem érted, hogy megyek érted, és hogy hagyjuk, hogy ő maga ebből a sötétségből szabadítson ki. Végül az utolsó bekezdésünk, hogy hát mit tegyenek a családtagok, a barátok a depressziósak.
Kicsit nehéz most visszaszállni a földre, egy rövid időre, de fontos is, mert tudnunk kell azt is, hogy ha nem velünk történt a depresszió, hanem a családtagunkkal, vagy barátainkkal, akkor mi a dolgunk? És a dolgainkat két részre szedtük, a legfontosabb dolgainkat sorolom most fel, aztán Anikó apró pénzre váltja ezeket. Először is vegyük észre, hogy baj van. Nem menjünk el mellette, hogy ja, most csak hallgatagabb időszakában van, vagy lusta. Sokszor azt gondoljuk a családunkra, hogy lusta, mert semmit nem akar csinálni, és nekiállunk szídni. Legyen éles szemünk, figyeljünk oda. Hogyha észrevettük és látjuk, hogy baj van, mert olyan állapotba kerül a családtagunk, hogy a mindennapi működése már akadályozott, akkor igenis kérjük a szaksegítséget. Ha ő nem bír elmenni az orvoshoz, akkor próbáljuk meg elvinni. Ezt mi tudjuk, hogy nem mindig egyszerű, de legyünk rajta. Nem utolsó sorban, és szándékosan azért itt elég hangosan szeretnék azt mondani, hogy saját magunkra is vigyázzunk. Depressziós ember nem csak saját maga süllyed le a sötétben, hanem úgy ránt magával, tényleg. Mert az előbb azt mondtuk, hogy igenis menjen a barátai közé, de a barátai fogjanak össze, hogy ne húzza le őket. Tehát ez a vigyázni a saját mentálhigiénénkre azt jelenti, hogy ha tartósan kell együtt lennünk depressziós emberrel, családtaggal vagy baráttal, akit nem hagyhatunk magára, akkor keresünk olyan töltődési forrásokat saját magunk számára, hogy ne zuhanjunk el vele együtt mi is.
És még egy lista, ahol praktikákat sorolunk fel, hogy aki esetleg ezekre bővebben is kíváncsi, illetve még több praktikára vágyik, szeretettel tudjuk ajánlani Wunibald Müllernek a depresszióról szóló könyvét, az a címe, hogy Élni fog szívetek. Itt néhányat kiválasztottunk, ami szerintünk most még itt fontos, hogy elhangozzék. Az egyik, hogy nagyon fontos, hogy a negatív érzéseit a másiknak nem bagatelizáljuk. Nyilván ez azért nem gonoszságba bagatelizálnánk, hanem azért, mert hogy védeni akarjuk magunkat ezektől a rossz érzésektől. Vannak ilyen listák, ugye, hogy mi az, amit nem mondjunk depressziós betegeknek, hát például ezeket fel a fejjel, másnak is problémája. Ezekkel nyilván eltakarjuk, vagy eltusoljuk azt, hogy problémáról lenne szó. Ami nagyon fontos még, hogy ne hivatkozunk az akaraterőre, mert ugye pontosan, hogy az akaraterővel van a gond, tehát nem kérhetjük tőle, hogy szedje össze magát, és ez lenne a megoldás, hogyha ő összeszedné magát, ugye pont ez a probléma, hogy nem tudja magát összeszedni. Fontos, hogy a válláról a nagy döntéseknek a terhét levegyük. Ugye azt is láthattuk, hogy pontosan, hogy a dönteni nem tudás az egyik megjelenési kritériuma annak, hogy valaki depressziósnak diagnosztizálhat. folytassunk. Ugyanakkor fontos az is, hogy családon belül nagy döntéseket nem érdemes akkor hozni, amikor valaki tényleg súlyosan depressziós, abban az esetben, hogyha megtehetjük azt, hogy elkerüljük vagy elhalasztjuk ezeket a nagy döntéseket, ilyen lehet akár egy költözés, vagy nyugdíjba vonulás, vagy gyerekvállalás. Azt is láttuk, hogy ugye nagyon fontos az a depresszióból való kilábaláshoz, hogy a rutinjainkat, napi rutinjainkat, feladatainkat megtartjuk, hát pontosan ezért ebben segíteni is kell az illetőt, hogy ne szaladjunk elébe és vegyük el tőle az összes terhet, akár munkahelyi terheket, akár otthoni feladatokat, hanem azokban csak maximum ilyen kisebb könnyítéseket, kisebb felmentéseket adhatunk, mert hogy őt pontosan ezt fogja megtartani, hogyha ezekben a feladataiban ő tovább megy. Kerülni kell az erőltetett jókedvet, ezt baráti társaságok biztos ismerik, hogyha érkezik hozzájuk valaki, akiről tudják, hogy lehangol depressziós, akkor azzal próbálják meg őt felvidítani, hogy ilyen nagyon-nagyon hát mű jókedvet produkálnak, de az a baj, hogy ez nem használ. Tehát ha ő szomorú, akkor legyünk vele mi is nyugodtan szomorúak. És ide tartozik az is, hogy hát a humorérzékét is elveszíti valaki, hogyha depressziós lesz. Éppen ezért a különböző poénokat, akár az ő kárára, akár az ő jelenlétében elhangzó poénokat vagy tréfálkozásokat is nem fogja megérteni, és nagyon könnyen megsértődik, és ugye még mélyebb hangulatba fog kerülni. És hát a sírást, a szomorkodást, azt, ahogy már mondtuk, bizonyos keretek között meg kell, hogy engedjük neki, hogy sírja ki magából, vagy hogy panaszkodja ki magából a fájdalmait. Nyilván ezeknek megint csak valahol keretet kell azért szabni, hogy ez ne egy ilyen végtelen fájdalmakra fókuszálás legyen.
Van a segítőknek is egy ikonom, amikor Krisztus elé ugye lebocsátják a bénát, négyen a barátai. És az benne a szép, aki vitt már hordágyat, az tudja, hogy egyszerre kell lépni. Tehát az nem úgy van, hogy össze-vissza szaladunk, hanem a négy segítőnek össze kell hangolni a munkáját, és egy kicsit erőszakosak. Tehát ott kibontják a tetőt, vállalják ott a kellemetlenséget, a többiek biztos elkezdtek morogni, és Krisztus is félbeszakítják, tehát mindezt vállalják, hogy a barátjukat oda vigyék Krisztus elé. Szóval a segítőknek ez egy fontos történet, hogy akár családtagomról van szó, akár rendtársamról van szó, munkatársamról, barátomról van szó, hogy a segítőknek, a többieknek össze kell fogni és együtt hordozni ezt az embert. Kicsit nagyon tetőre fölvinni, kilométereken át cipelni, nem tudom, de össze kell fognunk, pont azért ne szívja el az összes energiánkat is. És nem csak ennyi, hogy összefogunk humanista módon, hanem Krisztus elé visszük. Fizikailag is, imáinkban is. Krisztus elé visszük a beteg barátunkat, hogy Krisztus gyógyítsa meg. Ezzel szeretnénk megköszönni a ma esti figyelmet mindenkinek. Hát a depresszió egy hatalmas téma, sok oka van, sok megjelenési formája van. Olyan egy órában, másfél órában ennyit sikerült róla együtt töprengenünk. Szeretnénk befejezni most kivételesen valami mással, mint eddig, imádsággal. A Zsoltárokban egy csodaszép gyógymódot látunk arra, ahogyan kiállt az ég felé, ahogy meri kimondani a fájdalmát, ahogy mégis Istenhez fordul, és Isten húsvétjában bízik, ahogy engem kiszabadít. Hát merjük azt mondani, hogy Zsoltárokat, tehát úgy őszintén imádkozni a Zsoltárokat. A 68. Zsoltárt fogjuk elimádkozni. Én fogom előre mondani, és úgy mindenki picit csöndesen, halkabban úgy mondja magában, magunkért, szeretteinkért. A Zsoltárhoz annyit hadd mondjak, hogy vannak olyan Zsoltárok, ahol, a rossz alakoknak rosszat kívánunk. Istenem, törd ki az összes fogukat, törjön össze izéjük. Nyilván ezt lehetne gondolni emberekre is, de itt igazából úgy gondolom nem erről van szó, hanem mondtunk már olyat mindannyian, hogy a nyavaja törje ki a depressziót, hogy itt erről van szó, hogy itt az alakba tessenek azt beleképzelni. A betegséget, a depressziót, vagy hát egyáltalán a gonoszt. Hogy megzavarja ezt a drága jó teremtést. Tehát így imádkozzuk el, és így köszönöm meg mindenkinek a figyelmét. Tessenek a húsvétet vinni saját magukban és szeretteik körében. Ments meg, Istenem, a víz már torkomig ér. Belesüllyedtem a mély iszabba, lábam nem talált alajt. A vizek mélyére kerültem, hullámok csapnak át felettem. Elfáradtam a kiáltozásban, a torkom berekedt. Szemem elhomályosul, amíg Istenemre várakozom. Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek, akik jogtalanul bántalmaznak, erősebbek, mint tagjaim. Amit el sem vettem, azt kell visszaadnom. Istenem, ismered balgaságomat, vétségeim nincsenek rejtve előtted, de nem miattam valljanak szégyent azok, akik benned remélnek, seregek ura. Nem miattam piruljanak meg, akik téged keresnek, Izrael Istene. Hiszen miattad viseltem az átkot, szégyen pír fötte arcomat. Elidegenedtem testvéreimtől, anyám fiai szemében idegen lettem, mert a buzgóság emésztett házadért, s ha téged gyaláztak, rám hult a gyalázat. Böjtöléssel aláztam meg lelkem, s az is gyalázatommá változott. Vezeklő ruhát öltöttem magamra, s a gúny tárgya lettem úgy is nekik. A kapunál ülők ellenem beszélnek, a bor mellett is rólam énekelnek. De én hozzád küldöm fohászomat, Uram, kegyelmed idején, Istenem. Nagy jóságodban hallgass meg, segíts rajtam hűséged szerint. Húzd ki az iszabból, ne hagyj elsüllyedni. Ments meg azoktól, akik ártani akarnak. Ments ki a vizek mélyéről engemet. Nehogy átcsapjon fölöttem az ár, s a mélység magába temessen. A szakadék szája zárjon be örökre. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints rám. Ne rejtsd el szolgád elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mi hamar. Közeledj lelkemhez és szabadíts meg, ellenségeim miatt ments meg. Ismered gyalázatomat, szemeim előtt vannak mind, akik szorongatnak, szívem megtört a gyalázattól. Zavarom, szégyenem, orvosolhatatlan. Vártam, hogy valaki megszáll, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna. Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Asztaluk ezért váljék számukra csapdává, barátaiknak pedig szorító hurokká. Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, derekuk örökre veszítse erejét. Árasz ki rájuk méltatlankodásod, s haragodnak tüze emészze meg őket. Lakóhelyük váljék pusztasággá, senki ne tanyázzék többé sátraikban. Hiszen azt üldözték, akit te vertél meg, akit megsebeztél, annak fokozták fájdalmát. Tetézd meg bűnökkel eddigi vétküket, hogy ne számítsanak igaznak előtted. Töröljék ki őket az élők könyvéből, ne legyenek beírva az igazakkal együtt. Nyomorult vagyok, fájdalommal telve, segítséged oltalmazzon, Istenem. Dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom. Ez jobban tetszik Istennek, mint az áldozati állat, jobban, mint az üsző, amelynek szarva és körme van. A megalázottak látják és örülnek, nektek, ki keresitek az Istent, éledjen szívetek. Mert az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem nézi le. Dicsőítse őt az ég és a föld, a tenger és minden, mi benne mozog, mert Isten lesz szabadítója Sionnak, újra fölépíti Júda városait. Ott laknak majd és bírják a földet, szolgáinak fiai örökségül kapják, és azok laknak rajta, akik szeretik nevét. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.
A magyar ifjúságért és a családokért imádkozik.